Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, parlamenti frakció vezetője. Váltsunk néhány szót az egyház finanszírozásról, annál is inkább, mert ez is szerepel a hétvégén megkötött koalíciós megállapodás kiegészítésében. De az olvasható erről, hogy az MSZP-SZDSZ áttekinti, hogy az adószázalékok felajánlásaiból és a kiegészítő kedvezményekkel hogyan lehetne kiváltani a kiegészítő állami támogatásokat. Ugye tudjuk, hogy az SZDSZ többször megfogalmazta már azt a szándékát, hogy a hitéletre ne csak az intézményi felellátására kapjanak állami támogatást az egyházak. Mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban?
Hát ez az SZDSZ-nek a rögeszméje, aminek mondjuk a taglalás, hogy az honnan ered, ez még messze a jakubinus és a szabadkönyves hagyományokra megy vissza, és ezt nem véletlenül ezt a szabadkönyves szót, hogy a szabadkönyvesség volt a klasszikus ötlete, immár 200 éve, hogy az egyházakat úgy kell beállítani, mint valami fajta szabadidős társadalmi egyleteket. Na most én tisztelem a társadalmat, de az a helyzet, hogy az egyház egyház, egy egyesület pedig egy egyesület. Na most, hogy az SZDSZ-nek az a javaslata, hogy ne legyen külön 1% az egyházaknak és 1% az egyesületeknek, hanem legyen összevonva a kettő. Ezzel az az alapvető probléma, hogy egy katujába gyömöszöl egyszerűen külön valóságokat. Mert így ennek az üzenete, hogy egy katujába vannak az egyházak és az egyesületek, ennek így az az üzenete, hogy van, aki horgászik, van, aki bélyeget gyűjt, és van, aki katolikus. Tehát ezek nem azonos valóság. Hát akkor miért nem teszi bele az SZDSZ a pártfinanszírozást is? Akkor legyen 3%, és akkor legyenek benne a pártok is. Legyen 4%, és legyenek benne a szakszervezetek. Tehát ha az egyesületeket összevonja az egyházakkal, akkor kérdezem mondjuk a pártokat, miért nem veszi ebbe bele. Na most, az SZDSZ legalapvetőbb tévedése az, hogy nincs a hitéletnek finanszírozása Magyarországon. Tehát az egyházak hitéletre egy vasat nem kapnak, egyetlen egy dolog van, ez a bizonyos 1%-a a személyi jövedelemadónak. Na most részint ezt nem is tudják módosítani, mert ez a vatikáni szerzésben a református egyháztól a baptistákon keresztül az izraelita felekezetig ugyanezt megkötöttük mindenkivel. Tehát ennek inkább egy ilyen kampány célú stikje van, hogy ezt a kérdést állandóan feszegetik. De ezzel kapcsolatban három dolgot hadd tegyek, három megjegyzést, amiből látható, hogy milyen abszurd, amit mondanak. Az egyházak hitéleti támogatást valójában nem kapnak, ugyanúgy van lehetőségük az 1%-ra az állampolgárok átutalása alapján, mint mondjuk a bélyeggyűjtő egyesületeknek. Külön van 1% az egyesületeknek és 1% az egyházaknak. Azok a számok, amivel az SZDSZ bűvészkedik, azok közfeladat átvállalási számok, amik azt mutatják, hogy mondjuk az egyházi iskolákba tanító tanároknak a bére, illetve a ott tanuló gyerekeknek a normatív támogatása, az egyházi kórházakba végzett műtéteknek a TB támogatása, az egyházi szociális intézményekben ellátottaknak az önkormányzatiakkal azos támogatása. Tehát ezek nem egyházi pénzek, egy egyházi kórházban végzett vakbél műtét, egy egyházi iskolába tanított számtanóra, vagy egy egyházi szociális intézetben ellátott nyugdíjasnak az ellátása, ezek nem hitélet, ez nem egyházi feladatok, hanem az állampolgárok szabad döntése alapján az egyházi intézmények feladatot vállalnak át az államtól, ezért az államnak kutya kötelessége ezt ugyanúgy finanszírozni, mintha az önkormányzat látná el, vagy az állam. Hát ettől van az állampolgároknak a szabad intézmény választása. Nagyon sajátos dolog, hogy az az SZDSZ, amit magát liberálisnak mondja, ezzel, amit mond, voltak éppen az állampolgároknak a szabad intézmény választását akarja elvenni, mert azt mondja, hogy ha, barátom, te egyházi iskolába adod a gyerekedet, akkor ezért plusz anyagi tehervállalást kell fizetned. Ami teljesen ellentétes az emberi jogokkal, mert bocsánatot kérek, én befizetem az adómat az államnak, meg az önkormányzatnak. Ezek után miért kellene nekem plusz anyagi tehervállalást vállalnom, hogyha gyerekem egyházi iskolába jár? Hiszen az önkormányzat válláról vesz le az egyház terhet, amikor iskolákat tart fenn. Tehát valójában az állampolgárok szabad intézmény választása ellen hat, a legalapvetőbb liberális elvek ellen hat, amit az SZDSZ tesz. A második, ugye az a másik fixa ideájuk, hogy az egyházakat tartsák el a hívek. Na most részint ez így is van egyébként, megjegyzem, hiszen az egyházak közfeladat átvállalása az nem az egyházak fenntartására irányul, mint ezt az előbb megbeszéltük. Tehát ő azt mondja az SZDSZ, hogy a hívek tartsák el az egyházat. Na most, én például szeretem a boxot. De nem vonom kétségbe azt, hogy az állam támogassa sportegyesületeket, noha én speciál nem boxolok. Nem teniszezek, és nem, mit tudom én, vívok. Én magam nem hegedülök, de mégis természetesnek tartom azt, hogy az állam támogassa a zenekar, támogassa a kultúrát, és így tovább. Milyen alapon mondja az SZDSZ azt, hogy a társadalmi valóságnak minden szegmensét támogathatja az állam? A növénygyűjtőktől kezdve a horgászokon át, a zenészeken keresztül a sportolókig, csak és kizárólag a hitéletet nem támogathatja. Hát teljesen abszurd, amit mond, egy ideológiai alapon való diszkriminációt akar ráerőltetni az államra. A másik pedig ugye az a mondat, hogy az egyházat tartsák el az egyházak tagjai, hát ez a tisztelettel azt ajánlom az SZDSZ-nek, hogy kezdje magán. És az SZDSZ-t tartsák el az SZDSZ pártagjai. Nem tudom, hogy abból a pár száz emberből, aki az SZDSZ tagja, több százmilliós, vagy ki tudja, ilyen nagyságrenddel nagyobb kampányt, hogy tudna folytatni az SZDSZ. Tehát azt kell látni, hogy az SZDSZ-nek ezek a javaslatai részint propagandisztikus jellegűek, ugye ez az egyház ellenesség az egyetlen megmaradt identitásuk, ezért dobják be ezt állandóan. De az az abszurditás ebben, hogy amit mondanak, abból az következik, hogy az állampolgárok szabad intézményválasztását korlátozzák, és különbséget tegyenek gyerek és gyerek között, aszerint, hogy egyházi vagy önkormányzati iskolába jár. Tehát a saját legalapvetőbb elveikkel kerülnek ellentétbe, nem beszélve arról, hogy a vatikáni szerződésnek a fölmondására irányuló erőfeszítésük, ez körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy mondjuk fel a NATO szerződés, vagy mondjuk az UNESCO-val fennálló szerződés, vagy mondjuk a magyar-horvát alapszerződés. Tehát ennek semmiféle relevanciája vagy lehetősége nincsen, ők ezt egy ilyen ideológiai alapon az egyház ellenes szavazók elérésére mondogatják, de szeretem volna az elején hangsúlyozni, hogy a hallgatók számára is nyilvánvaló legyen, hogy az egyházak nem kapnak hitéleti támogatást. Ami szerintem egyébként helytelen, hozzáteszem, de az egyházak nem kapnak hitéleti támogatást, pusztán az 1% van, ami azt mondja, hogy minden állampolgár az SZIA befizetésénél egy egyháznak és egy egyesületnek átutalhatja az 1%-át. De megjegyzem, még ez sincsen rendben, mert olasz úgy működik, hogy ott az állampolgárok befizetik a adójukat, a személyi jövedelmadójukat, és az összes befizetett adónak a 0,8 részét, tehát nagyjából 1%-át osztják szét az egyházak között olyan arányban, amilyen alapon az állampolgárok vélemény nyilvánítottak. Na de Magyarországon az a helyzet, hogy 3 millió nyugdíjas, a diákok, a nagycsaládosok eleve ki vannak hagyva ebből a lehetőségből, mert például a nyugdíjasok nem fizetnek személyi jövedelmadót. Ezért tehát a mostani rendszer teljesen diszkriminatív az egyházakkal szemben, hiszen az egyházak alapbázisát adó, vagy legalábbis nagy részét adó nyugdíjas társadalom és a nagycsaládosok eleve vannak, ki vannak zárva. Tehát nem az a probléma most, hogy az egyház sok állam vagy költségvetési pénzt kap, hanem az a helyzet, hogy méltatlanul és aránytalanul keveset. Az pedig egy egyszerű csúsztatás, amikor az SZDSZ a közfeladat finanszírozást ide kapcsolja.
Elnök úr, zárjuk a beszélgetést azzal, hogy a hétvégén országos gyűlést tartott a KDNP, mégpedig ahhoz kapcsolódóan, hogy 10 év kihagyás után újra a konzervatív pártcsalád, az Európai Néppárt teljes jogú tagja lett a KDNP. Mi is ennek a jelentősége?
Több szempontból is alapvető jelentés, az ország szempontjából is, de a párt szempontjából is. Varga László nevéhez köthető a KDNP-nek a mondjuk a feltámasztása. Ugye 2002. novemberében állította helyre Varga László a párt törvényességét, ugye a Gici Bartók féle álmokfutás után, ami tragikus következményekkel járt a párta nézve ez a pár év, ami Gici György volt a párt elnöke. Kizártak még a nemzetközi szervezetekből, kiestünk a parlamentből, egy ember se fizetett már tagdíjat, tehát lenullázták a pártot. Varga László 2002. november 2-án helyreállította a párt törvényes működését, attól kezdve felépítettük a pártot, kifizettük az adósságokat, 17 ezer taggal. Stabilan az ország harmadik legnagyobb taglétszámú pártja vagyunk, az országgyűlés harmadik legnagyobb akcióját adjuk, több önkormányzati képviselőnk van, mint az SZDSZ-nek és az MDF-nek összességébe, a Baronkvics alapítvánnyal, mint a pártnak az alapítványán keresztül, a párt 63 éves történetében először a párt anyagi alapja is biztosítva vannak, könyvkiadásunk van, sajtunk, sorolhatnám. És ennek a újjáépítési korszaknak a megkoronázása, úgy is mondhatnám, hogy az íre a pontnak a feltétele volt, amikor az Európai Néppárt tartózkodás és ellenszavazat nélkül teljes jogú tagnak újra visszavette a kereszténydemokrata néppártot. Na most az, hogy mi újra bekapcsolódhattunk az Európai Néppártba, ennek két irányába szeretnénk erőkifejtést tenni. Az egyik az Európai Néppárton belül. Itt a lényeg az, hogy a kereszténydemokrata, keresztény szociális hagyományokhoz szeretnénk minél inkább visszatérni, Adenauer, de Gasperi, Schumannnak a hagyományhoz, akik egy keresztény civilizációra épülő Európát álmodtak meg, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak az identitása azért is megkerülhetetlen, mert ha pusztán csak egy gazdasági sert lesz, akkor a történelem első zökkenőjében szétesik. Ezért fontos, hogy vissza az alapító atyákhoz, hogy az uniónak legyen egy identitása, nem vallási értelemben, de kulturális és civilizációs értelemben vitathatatlan történelmi szociológiai tény, hogy a keresztény civilizáció az, amelyik a görög kultúra, a római jog, az szövetségi etika, tehát ezekből az építő kövekből felépítette azt a katedrálist, amit az európai civilizációnak nevezünk.
Mégis az alkotmány vitája során a keresztény civilizációra vonatkozó utalás kapcsán igen nagy vita volt, és aztán ki is maradt ez a...
Így van.
Azóta már aztán holtpontra jutott alkotmányba.
Így van, mi ezt fontosnak tartjuk, hogy az Európai Néppárton belül különösen ez hangsúlyos és markáns módon megjelenjen. A másik pedig visszakanyarodik oda, amit itt a társadalombiztosítás kapcsolatban mondtuk, hogy egy olyan akcióba kezdtünk, Súrján László Európai Néppárti képviselőt bíztam meg ezzel, aki ugye az Antal kormány idején a népjóléti miniszter is volt, hogy a volt szocialista országok, akik most tagjai az Európai Uniónak, két szempontból is különböznek a boldogabb történelmi nyugat-európai országoktól. Az egyik az, hogy Nyugat-Európában soha államosították a társadalombiztosítási vagyont és befizetéseket, ellentétben a közép- és kelet-európai országokkal. A másik, hogy Nyugat-Európában soha nem vették el az emberek fizetését, mondván, hogy ezért majd lesz nekik ingyenes egészségügy. Tehát a volt szocialista országban élő emberek dupla hátrányban vannak az Európai Unió nyugati felén élő polgártársaikkal. Ebből kifolyólag viszont, miután az uniónak az egyik alapvető etosza, az, hogy az unióban legyen egy bizonyos fajta kiegyenlítődés, és ne legyenek első és másodrangú uniós polgárok, ebből viszont az következik, hogy ha ezeknek a szempontoknak hangsúlyozottan érvényt tudunk adni, a volt szocialista országokat egy egységes falangzba tudjuk szervezni ezeknek a szempontoknak a hangsúlyozására és az érvényre juttatására, akkor nagyobb szerepünk lehet az unió politikájában, következésképpen nagyobb hozzáférése ezeknek az országok, Magyarországnak is, az egészségügyi pénzekhez, illetve az uniónak a kohéziós alapjaihoz. Ezért tehát Súrján László ezzel a gondolattal, amit egyébként megjegyzem, Erdő Péter fogalmazott meg először, amikor az Európai Püspöki Konferenciák tanácskozásának az elnökévé választották. Ezzel a gondolattal a KDNP egyfajta politikai artikulációval megszólította az Európai Unióban lévő volt szocialista országból jött pártokat, és ezzel a gondolattal és ezzel az érrendszerrel megpróbálunk több forráshoz hozzájutni Magyarország számára az egészségügyi és a kohéziós keretekből.
Az elmúlt egy órában Semjén Zsolt, a KDNP elnöke, parlamenti frakció vezetője volt a vendégünk itt az Aréna műsorában. Elnök úr, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.